Thank you. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Én általában mindig az alapige felolvasásával szoktam kezdeni az igehirdetést, de ma úgy gondolom, hogy mielőtt megnyitnánk a Bibliánkat, egy rövid időre meg kell állnunk, hogy elgondolkozzunk arról, tudatosítsuk magunkban, hogy milyen helyzetben is gyűlünk most össze. Ugye 2022-t írunk, és ez azt jelenti, hogy 77 éve Európában nem volt, hogy úgy mondom, igazi nagy háború. Most viszont Európa egy eddigi világháborúkhoz hasonló nagy háború küszöbén támolyog valahol. És senki sem meri, vagy tudja megjósolni, hogy most lesz háború, vagy nem lesz háború. Gondolom, ti is érzékelitek a körülbelül 2 hete az egyre növekvő, roppant feszültséget, és még a legtapasztaltabb államférfiak, diplomaták is, mindenki óriási izgalommal van tele, és senki sem tud biztosat mondani, mert azért ez félelmetes gondolat. Az én korosztályom, és akik nálam fiatalabbak, mi ugye nem láttunk igazi háborút. Legfeljebb 1956-ban, aki olyan helyen lakott, mint például mi is, ugye találkoztunk orosz tankokkal, meg laktunk 2 hétig a pincében, de hát ez csak rövid ideig tartott, és ez sem olyan igazi nagy tapasztalat volt arról, hogy mit jelent egy háború. És nem is tudjuk valószínűleg igazán felmérni, hogy mi az, ami most előttünk van. És az a kérdés, hogy mit teszünk ebben a helyzetben. Csak várakozunk, és izgulva, vagy pedig egy tompa beletörődéssel, hát úgyis jön az, ami elkerülhetetlen, vagy pedig átgondoljuk a bibliai proféciák fényében, hogy mi is most ebben a pillanatban itt a nagy kérdés, és min múlhat az, hogy lesz egy súlyos háború, ami természetesen minket is érinteni fog, vagy nem lesz. Ugye mindannyian tudjuk, hogy mit jelölt meg Jézus, hogy a küszöbe lesz annak a legvégső válságos időszaknak, ami a közvetlen előzménye az ő eljövetelének. Mindannyian fejből tudjuk, Máté Evangélium a 24. fejezetéből, nemzet nemzet ellen, ország ország ellen, és lesznek éhségek, járványok, földindulások, azaz természeti katasztrófák. Ugye ebből a 4 jelenségből 2 itt van, járvány, vagy mondhatjuk többes számban is, mert egyik hullám után jött, a másik is még jöhet, és a természeti katasztrófákból is jut bőven. És most az a nagy kérdés, hogy most erre már is rögtön hozzájönnek a nemzet nemzet ellen, ország ország ellen egy kiterjedt konfliktus, és aztán jönnek a hiánycikkek, aztán meg végül az éhségek. Ez már is most mindjárt föl fog sorakozni az előzmények után. Ez a kérdés merül fel bennünk a proféciák alapján, vagy pedig a Jóisten most még le fogja ezt csillapítani, úgy, ahogy olvassuk Jelenések könyve 7. fejezetének az első 3 versében, hogy Isten angyalai a 4 égtáj felől fújni akaró pusztító szeleket az ő parancsára visszatartják. Mert ez azért nagyon súlyos kérdés, mert ugye Jézus úgy fejezte be ezeknek a jeleknek a felsorolását, hogy ez a vajúdási fájdalmak helyzete. A mi Bibliánk úgymond sok nyomorúság kezdete. De különösen ez a vajúdási fájdalmak kezdete, ami az eredeti szövegben van, az érzékeltető, hogy ezután egy óriási felgyorsulás van. Mint hogy a gyerek születésekor a vajúdási fájdalmak után nem áll le semmi addig, amíg a gyerek meg nem születik. És ezért óriási kérdés, hogy most lesz háború, vagy nem lesz háború. Ott vagyunk a küszöbön, vagy még az Isten visszatartja a szeleket. És akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon mi múlik az, hogy melyik fog történni. Ugye egyet mindannyian tudunk, hogy mi a legbiztosabb jele, ha megkérdezném, ti is válaszolnátok, mi a legbiztosabb jele annak, hogy na most már, nagyon rövid idő is itt a vég. amit Jézus ugye úgy mondott, hogy Isten országának ez az evangélium, hirdettetik az egész földön bizonyságul minden népnek. És az is világos mindegyikünknek, hogy ez abszolút előzmény, mert Isten igazságossága és kegyelme kívánja meg, hogy ennélkül a legsúlyosabb, az a nagy nyomorúság, az a hét csapás ideje, kegyelem idő lezárta, nem érheti a világot. De azt is tudjuk, hogy ez az evangélium hirdetés nem valósulhat meg a Szentlélek kiárasztása nélkül. Ugye ez mindenkinek világos, hogy ez totálisan elképzelhetetlen, a Szentlélek késői esőjének a kiárasztása nélkül. Viszont ehhez kell egy olyan hívő nép, akik által Isten ezt megteheti, akikre kiáradhat a Szentlélek. És ilyen népet még nem látunk. Az ébredésnek komoly jelét sem Magyarországon, sem másutt nem látjuk. Azon kívül a magvetés munkája, ugye mert a késő eső hasonlatában benne van, hogy a késői eső csak egy megművelt földből tud aratásra beérett gabonát kihozni. Tehát az, hogy a végső jelen való igazságot, a hármas angyal üzenetet, az örökké való evangéliummal együtt, az tényleg a bizonyság tevéssel, hogy így mondjam, minden teleszórtunk eljutott emberekhez, és most már csak a késő esőnek kell ezt megöntözni. Ez sincsen még itt sehol. Mindenki tudja, hogy ennek a munkának az érdemi elvégzése még sehol nincs. Na, ha ezt nézem, akkor esetleg arra következtethetnénk, hogy hát akkor biztos nem lesz még nem jön ez a kritikus négy jelenség együtt, ami már a küszöb, ami már a vajudási fájdalma kezdett, akkor Isten biztos még lecsillapítja, mert ezek nincsenek itt. Csak tudjátok, mi forog meg az ember fejében. Mi van akkor, hogyha Jóisten azt látja, hogy nem tudunk felébredni. Jöhet már járvány, természeti katasztrófák sokasága, még mindig nincs érdemi megmozdulás. És mi van, ha Jóisten azt úgy látja, hogy meg kell engedni ezt a válságot, és akkor tud csak egy igazi ébredés beindulni még az Isten népe között is. És ha akkor az lesz, hogy a magvetés munkáját, amit elhanyagoltunk a kellemes időben, amit nem csináltunk, akkor rövid idő alatt és nagyon nehéz körülmények között kell elvégezni. Ez olyan kérdés, hogy most melyik fog történni, hogy a Jóisten hogy látja, hogy ad még időt a magvetés munkája elvégzésre, hogy elkészüljön egy olyan nép, akire kiáradhat a késő eső, hogy azt mondja, nem tud másképpen mindez megtörténni, mint már is még súlyosabb válságot kell megengedni. Talán az emberek füle is akkor nyílik meg jobban, ezt mi nem tudjuk eldönteni. Ezt csak Isten tudja a maga végtelen bölcsességében és kegyelmében. Egy azonban biztos, az, hogy az az idő, amiről a Biblia beszél, hogy a megpróbáltatás ideje az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait, ez rendkívül közel van hozzánk. És tudjuk, hogy ez az ige elsősorban nem a külső nehézségekre vonatkozik, hanem a nagy hitbeli próbatételre. És ha röviden össze akarnám foglalni, hogy mi a biztosítéka annak, hogy ebben az időben mi Isten oltalma alatt legyünk és megállhassunk, akkor egy bibliai kifejezést használnák, az Úr szava iránti engedelmesség. És kibővíteném még ilyen jelzőkkel, hogy az Úr szava iránti feltétlen és minden körülmények között és következetesen megvalósított engedelmesség. És most olvassuk el az alapigénket, amiben szerepel ez a kifejezés, hogy az Isten szava iránti engedelmesség. Sámuel első könyve 25. fejezetéből fogom idézni ezt az igét, tehát Sámuel első könyve 15. fejezetéből, mégpedig a 22. és 23. verset. Így hangzik. Sámuel pedig mondta Saulnak, vajon kedvesebb-e az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség. Ímé jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénél, mert mint a varázslásnak bűne olyan az engedetlenség, és bálványozás és bálványimádás az ellenszegülés. Ugye a szöveg összefüggés gondolom sokaknak ismerős, hogy Isten adott egy megbízatást Saulnak az amalekitákkal kapcsolatban. Ő azt a megbízatást nem teljesítette maradéktalanul, viszont a szerzett zsákmányból bőségesen mutattak be áldozatokat Istennek. És hát ő ezt mondta, hogy a zsákmány javából áldoztunk a te Istenednek, és Sámuel lerontotta ezt az egész mentséget, és azt mondta, hogy hát vajon kedvesebb az Úr előtt az égő és a véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség. Tehát úgy mutatta be Sámuel, hogy semmi nem helyettesítheti az Úr szava iránt való engedelmességet, nem lehet azt jóvá tenni semmiféle nagy teljesítménnyel vagy áldozatokkal. És miért mondta azt, hogy az Úr szava iránti engedelmesség, és amellett Isten tisztelőnek lenni, és áldozatokat adni, és Istennek adni dolgokat, az olyan, mint a varázslás, vagy mint a bálványimádás. Ugye az ókorban azt gondolták a varázslatról, hogy valamilyen szertartásokkal, meg ajándékokkal, ugye a bálványimádásban, Istent megnyerik a maguk akarata számára, Istent, hogy így mondjam, manipulálni lehet, hogy a mi kívánságainkhoz igazodjék. És azt mondja, amikor az ember ezt teszi, hogy az ő szava iránt engedetlen, de ugyanakkor ragaszkodik valamilyen módon Istenhez, és áldozatokat mutat be, és sok mindent tesz, az olyan, mintha megpróbálnánk varázsolni, vagy úgy gondolkoznánk, mint a bálványimádók, hogy hát Istenem, én ezeket meg ezeket teszem, meg én ragaszkodom hozzád, hát nézd el nekem ezért, hogy én a szabad iránt nem vagyok engedelmes, és hát írjad jóvá nekem, noha a szabadat azt áthágom, de hát látod, ezeket meg ezeket teszem. A Bibliában azt olvassuk, hogy semmivel nem lehet kiváltani az Isten szava iránti engedelmességet, mert Isten erkölcsi lény. Amit ő mond, az ő szava, az pedig törvénynek és igazságnak tekintendő minden körülmények között. Én annyira szeretem Sámuel második könyve 7. fejezetének a 28. versében, szeretem ismételni magamnak is azt a rövid hitvallást, amit Dávid fogalmazott meg a hála imájában. Te vagy az Isten, és a te beszéded igazság. Mindig úgy érzem, ebben a rövid hitvallásban a világon minden benne van. És az egész életünk leegyszerűsödik, és nagyon biztos pályán halad, és nagyon biztos úton megyünk az üdvösség felé, ha ebben sűrűsödik a mi egész gondolkodásunk, élettapasztalatunk, életgyakorlatunk, te vagy az Isten. Meghajolok előtted, mint teremtő, mint megváltó, mint igazságos és kegyelmes Isten előtt, akikkel nem kell kérdőjeleket tenni. És éppen azért, mert te ilyen Isten vagy, és meghajolok előtted, a te szabad igazság. A te szabad az olyan, mint te. A te szabadat komolyan venni, az olyan, mint tégedet komolyan venni. Ezért olvasunk a Bibliában ilyeneket, mint amikor így summázta Salamon is. Istent féljed, a parancsolatait, úgy tetszik, a beszédét megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Vagy írja Pál a római levélben, az Isten parancsolata szent, igaz és jó. Ehhez egyszerűen nem fér kétség. Akkor az Úr szava iránt csak az engedelmesség a helyén való. És a római levél 12. fejezet 2. versében pedig azt mondja, hogy minden dologban megvizsgáljuk, mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Az Istennek csak számunkra kedvező, jó és tökéletes akarata van. És én szeretnék két gyakorlati példát felhozni, és ezeken megmutatni, hogy milyen az, mikor egy ember pontosan tudja, hogy az Isten beszéde törvény, és tudja, hogy semmi nem válthatja ki az Úr szava iránt való engedelmességet, és ugyanakkor ragaszkodik egyfajta módon Istenhez, és megpróbálja mégis megtartani ezt a státuszt, úgy, hogy közben az Isten szava iránti engedelmesség hiányzik. Az egyik nagyon példa, amit említenék, az jobban ismert mindenkinek, a Bálám történet. Gondolom a szituációra is emlékszik mindenki. Ugye még az Izrael elhívása előtti időben ez a Bálám az igazisten prófétája volt Mezopotámiában, Pétor városában, és a Moábita király, aki félt az izraelitáknak, az Egyiptomból kivonuló izraelitáknak az előnyomulásától, nem tudta, hogy ugyanannak az Istennek a prófétája Bálám, aki Izrael seregeit vezérli, és követséget küldött ehhez a nagy hírű prófétához, hogy jöjjön el, átkozza meg neki Izraelt, állítsa meg a seregüket, és nagy jutalmat ígért. És azt olvassuk a Szentírásban, hogy Isten azonnal, még mielőtt megkérdezte volna őt Bálám, rögtön megmondta neki, ne menj el, ne átkozd meg azt a népet, mert áldott az. Nagyon egyértelmű kinyilatkoztatás volt. De amikor másnap a követeknek válaszolnia kellett Bálámnak, akkor azt mondta, hogy menjetek a ti földetekre, mert az Úr nem akarja megengedni nekem, hogy elmenjek. Mit hallott ki ebből az ellenség? Mi hallatszott ki ebből, hogy én mennék? De hát kénytelen, kelletlen, engedelmeskedem, mert az úgy látszik, az Úr nem akarja megengedni. Azt olvassuk Péter második levele második fejezetében, hogy emögött az állt, hogy Bálámot megfogta a nagy jutalomnak az ígérete. Azt írja, a gonoszság díját kedvelte. És erről sehogy nem akart lemondani. Hát persze azt érte el, ami ilyenkor várható, hogy akkor Sátán gondoskodott róla, hogy még nagyobb ajánlatot kapjon, és még előbb követség menjen hozzá vissza. És az üzenet így hangzott, amit mondtak. A 16. 17. verset olvasom, Mózes 4. könyve 22. fejezetéből. Tehát 16-17. vers. És eljutottak Bálámhoz az előkelő követség, és mondták, ezt mondja Bálák Cippornak fia, kérlek ne vonakodjál eljönni hozzám, mert igen-igen megtisztellek téged, és akármit mondasz nékem, megcselekszem. Jöjj el azért, kérlek, és átkozz meg értem a népet. De most arra szeretném a hangsúlyt tenni, hogy mit felelt erre Bálám. Ami mutatja, hogy ő abszolút tudta, hogy mi a helyes felelet. Abszolút tudta, hogy az Úr szava iránt való engedelmesség az feltétlen, és attól eltérni az veszedelem. Mert ezt mondta, ha Bálák az ő házát arannyal és ezüsttel teleadná is nekem, nem hághatom át az Úrnak, az én Istenemnek szavát, hogy valamit műveljek, kicsit vagy nagyot. Se kicsit, se nagyot, semmit az Úr szava ellenében. De ha itt befejezte volna, akkor tökéletes lett volna. De hozzátette ebben, de mindazonáltal, maradjatok itt kérlek, ti is az éjjel, hadd tudjam meg, mit szól ismét az Úr néke. Tehát ezek a gonosz mindazonáltalok, mikor az ember az Úr szavához hozzáteszi, hogy mindazonáltal. És akkor megpróbál varázsolni, hadd tudjam meg, mit mond ismét nekem az Úr. Én még újra kérdezgetem az Istent, mert én el akarom érni, hogy az Isten nekem engedélyt adjon arra, amit én szeretnék. És nem kell részleteznem, hogy mi lett a történetnek a vége. Hiába csikarta ki a leggonoszabb árulás révén ezt a nagy jutalmat, Bálám nem élvezhette sokáig, mert elesett. Akkor már az igazság ellensége, Isten ellenségei oldalán ment be a moábiták és az izraeliták csatájába, is meg is haltott. De szeretnék egy másik példát is felidézni, ez kevésbé ismert. Hogy valahol nagyon a szívünkbe vésődjen, hogy az Úr szava iránti feltétlen engedelmesség. Ez a biztonságos fény egyedül, és nincs mindazonáltal, és nincs alkú. Mert az Isten szava törvény, mert az Isten szava az az igazság törvénye. És akkor a másik történetet, azt a Királyok első könyve 13. fejezetéből fogom felidézni. Tehát Királyok első könyve 13. fejezetéből látjuk, hogy mennyire hasonló bizonyos vonatkozásokban a Bálám történetéhez. Ugye második Jeroboám idejére visz ez a történet, bocsánat, fordítva mondom, első Jeroboám idejére, ugye aki az első királya volt az északi országnak, Izraelnek, és aki félt attól, hogy a nép, amivel Jeruzsálemben van a szentély, mégiscsak visszatér a Dávid házához, és fölállított egy bálványkultuszt, hogy ott is legyen kultuszhely az Észak-Izraelben, ugye ezt Bételben állította föl, hogy a nép ne vágyakozzon lemenni Jeruzsálembe, hát persze ez csak bálványkultusz lehetett. És itt azt olvassuk a 13. fejezetnek az első két versében, itt egy névtelen prófétáról van szó, nevét nem adja meg a Biblia, és ímé Isten embere jött Júdeából Bételbe az Úrnak intésére, és Jeroboám ott állott az oltár előtt, hogy tömjén gyújtson. Ugye hát ez is áthágás, hogy királyként akart ő tömjén gyújtani, holott Isten a papi meg a királyi szolgálatot élesen szétválasztotta. És ez éppen a bételi kultuszhelynek felavatási ünnepe volt. És olvasom a második verset. És kiáltott az oltár ellen az Úr intése szerint, és mondta, oltár, oltár, ezt mondja az Úr, ímé egy fiú születik a Dávid házából, akinek neve Józsiás lészen, és megáldozza rajtad a magaslatok papjait, akik most te rajtad tömjéreznek, és emberek csontjait égetik meg rajtad. Hát veszélyes küldetés volt odaállni a király elé a kultuszavatási ünnepen, és ezt félelem és bátorság nélkül elmondta ez a névtelen prófét, illetve félelem nélkül is bátran elmondta ez a judabeli névtelen próféta. Annyira veszélyes is volt a küldetés, hogy a 4. versben így olvassuk, amikor meghallotta a király Isten emberének beszédét, amelyet kiáltott az oltár ellen, kinyújtotta kezét az oltártól, mondva, fogjátok meg őt. De az Úr közbelépett, és így olvassuk, megszáradt a keze, és visszavonni már nem tudta. Akkor könyörgött az Isten emberének, mondta, imádkozz az Istenhez, értem, hogy ismét hozzá hajoljon az én kezem. És mikor könyörgött az Isten ember az Úrnak, visszahajlott a király keze, és olyan lett, mint az előtt. És akkor a király a 7. vers szerint mondta ennek az Isten emberének, hogy jöjj haza velem, és egyél ebédet, meg akarlak ajándékozni. És nézzük meg, hogy milyen választ adott erre ez a névtelen proféta. 8. vers. És mondta az Isten embere a királynak, ha a te házadnak felét nekem adnád is, nem mennék el veled, és nem enném kenyeret, és vizet nem innám a helyen, mert azt parancsolta az Úr nékem az ő beszéd által mondván, ne egyél ott kenyeret, vizet se igyál, vissza se térj azon az úton, amelyen elmész. Hát ugye látjuk, hogy hasonlít a Bálam válaszához. Ő is pontosan tudta, hogy az Úr szava iránti engedelmességtől egy jottányit se szabad eltérni. És hiába hívta a király, majd a palotába, majd megajándékozva, azt mondta, nem, ha a fele vagyonodat neked adom, nekem adod, akkor sem, és elment egy másik úton, mint amelyiken jött. Igen, de meghallotta ezt a történetet egy hamis proféta, és utána ment ezen a másik úton, és elkezdte hívni őt, hogy jöjj haza velem, és egyél kenyeret. És olvasom a 16. verset, ennek is így felelt, nem mehetek vissza veled, nem mehetek veled, nem eszem kenyeret, vizet sem iszom a helyen. Mert megvan nékem az Úr beszédével parancsolva, ne egyél kenyeret, vizet se igyál, ne térj vissza azon az úton, amelyen oda mentél. Tehát olyannak kellett lenni az ő fellépésének a bételi avatásnál, mint egy tüneménynek. Jön, elmondja az Isten üzenetét, de ezen a bálványimádó tisztátlan helyen ő sem eddig nem tartózkodik, teljesítette a küldetését, és megy vissza. De ez a hamis proféta azt mondta neki, 18. vers szerint, én is olyan proféta vagyok, mint te, és nekem is angyal szólt az Úr beszédében, mondván, hozd vissza őt veled a te házadba, hogy kenyeret egyék és vizet igyék. Eképpen hazudott neki. Erre a proféta visszatért vele. Az ember megdöbben. Ugye olyan, mint a Bálámnál, mikor azt mondta, hadd tudjam meg, hogy ismét mit mond az Úr nékem. Itt meg feltételezte, hogy az Úr mondott valami ellentéteset ennek a magát prófétának való embernek, mint amit neki mondott. Nem tudjuk, hogy mi volt az indítóka. Éhes volt. A nagy feszültség, a nagy feladat után fáradt volt, éhes volt, és engedett az unszolásnak. Pedig tudta, hogy az Úr szava iránt való engedelmességtől nem szabad eltérni. És gondolom, többen ismerik a történetet. Aztán ment az úton, és egy oroszlán rátámadt és megölte. De hogy a dologban valami természet fölötti volt, azt abból aztán nagy híre lett, ami elterjedt Izraelben, mégpedig az történt, hogy nem evett az oroszlán semmit a holttestből se, meg a szamárból se, ami azt se ölte meg, amin az ember ment, és ott szépen letelepedett, és annélkül, hogy hozzájuk nyúlt volna, őrizte a holttestet meg a szamarat. És ennek nagy híre ment. És ezek a történetek valahol szintén szeretnék a lelkünkbe vésni, hogy az Úr szavával nem jó, nem szabad, csak a kárunkra alkudozhatunk. És ha én összegezni akarnám, hogy mi az a lelki magatartás, amiben nagyon szilárduljunk meg már ma, mert a megpróbáltatás idején, ami az egész világra eljön, csak azok tudnak megállni, akik ma megszilárdulnak ebben, akkor ez ugyanaz, mint amit Dávid így fogalmazott meg, te vagy az Isten, és a te szavad törvény. Én azt törvénynek veszem, az igazság törvényének, amitől nem hajolni se jobbra, se balra. De megkérdezem, hogy mi kell ahhoz, hogy mi ilyen rendíthetetlenek legyünk az Úr szava iránti engedelmességben. Hát először is kell egy meggyőződés, egy abszolút meggyőződés arról, hogy a Biblia valóban Isten beszédét, Isten szavát tartalmazza. Mert ez az a mindegyikünkre rendelkezésünkre áll, mint az Isten beszéde, az Úr szava. Nehogy azt gondoljuk, hogy ez olyan egyszerű dolog, és olyan egyszerű lesz ebben megállni, mert ma még az egész keresztény világban is azt terjedt el, hogy hát tulajdonképpen a Biblia az csak az összkeresztény hagyomány egy része. Istennek csak bizonyos észlelés nyomai vannak a világban, a Biblia is egy ezek közül, de ma ritka, mint a fehér holló, hogy valaki a Bibliában foglaltakat úgy egészében, ahogy van, az Isten beszédének tekinti. Pedig a Bibliában milyen sűrűn kerül elő, hogy Isten beszéde. Figyeljük csak meg, még Jelenések könyvében is olyanokról van szó, akik mártíromságot szenvedtek Isten beszédért és a Jézus Krisztus bizonyságtételért. És ilyen szituációk lesznek a végidőben is, hogy ezzel kell szembenézni, és kik azok, akiknek az Isten beszéde az egy kézzel fogható valóság. Ennek egyszer kell nagyon utána járni és meggyőződni. Nem szabad ebben egy halványat sem bizonytalannak lenni, hogy igaz-e az, hogy hozzá ne tégy el se védj, mert ezt maga Isten igazgatta, hogy ez az iratgyűjtemény így létrejöjjön, és azért van az elején és a végén, hogy hozzá ne tégy el se védj, hogy ezen belül nem lehet válogatni, ez így egy az egyben Istennek a beszéde. A másik dolog, ami nagyon szükséges, hogy ismerjük ezt a beszédet. És ahogy így mondjam, sokkal jobban és mélyebben, mint ahogy most ismerjük. Mert olyan hitbeli próbatételnek leszünk kitéve, olyan eszmei csaták közepébe fogunk kerülni, hogy valahol a hitetések el ne sodorjanak, ahhoz sokkal jobban kell ismerni és érteni azt, ami a Bibliában van. Ugye tudjuk, hogy azt olvassuk Dániel könyvében, hogy a végidején az értelmesek értik, nem csak ismerik, hanem értik. És Jézus is azt mondta Dániel könyvéről a végidején élőknek, aki olvassa, értse meg. Mert csak akik ismerik is, meg értik is, azok lesznek képesek a nagy ellenkezés, a nagy ellenszél ellenében is megállni. És ismétlen nem tudjuk, hogy mikor következik be. De még egy harmadik dolog is kell. Ez a harmadik dolog pedig, hogy azt az Istent, akinek a beszéde, foglaltatik benne az írásban. Ezt az Istent mi ne csak ismerjük, de szeressük is. Szóval, hogy ő tényleg a mi Istenünk legyen. Én nagyon szeretek egy igét Péter első levele, 3. fejezetének a 15. versében, amely így hangzik, az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Értjük, mi ez? Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a szívetekben. Hogy nekünk úgy, ahogy Dávid, te vagy az Isten. ez egy mély meghajlás, ez egy abszolút ragaszkodó szeretet. És hogyan tud elmélyülni bennünk ez a ragaszkodás, ez a ragaszkodó szeretet Isten iránt? Hát ehhez mind mélyebben, egy élet kevés hozzá, mind mélyebben értsük meg, hogy mit tett Isten értünk, a Krisztus áldozatát, az Atya áldozatát, az Atya és a Fiú áldozatát. Azt nem lehet eleget gondolkozni rajta, azt egy életen át mind mélyebben kell megértenünk, hogy ha szinte elkötelezettnek érezzük magunkat. Egyszer valaki így fogalmazott nekem, azt mondta, ekkora áldozatot nem lehet hiába valóvá tenni. Ha Isten ennyit tett azért, hogy elnevezzek, akkor én elkötelezett vagyok, hogy én nehogy hiába valóvá tegyem ezt az áldozatot. Nekem akkor nem szabad elveszni, ha Isten ennyit tett azért, hogy én elnevezzek. Másik pedig a saját tapasztalatainkat kell sorolni. Az Isten sok jó téteményét az életünkben. Valahogy így kell megszentelni Istent a szívünkben, hogy a hozzávaló ragaszkodás az mindent felülmúljon az életünkben. Csak akik így viszonyulnak az Istenhez, meg az Isten beszédéhez, azoknak lesz abszolút az Úr szava iránt való engedelmesség. És ez fog megpróbáltatni a megpróbáltatás idején. Vajon az Úr szava iránti engedelmesség az nekünk mindenek felett való-e? És én szívemből kívánnám, hogy mi azt vigyük el a mai alkalomról, hogy ez a megpróbáltatás ideje, ha még az Úr lecsitítja a szeleket, ha nem, még ha lecsitítja is most a szeleket, és még nem lesz ez a félelmetes háború, nem jön ránk, és nem lépjük át azt a küszöböt, akkor is közel van. Ha pedig bekövetkezik, akkor még közelebb van. Akkor ez még egyértelműbb. És ebben az életben semmi a világon ne legyen nekünk fontosabb vagy előrevaló, mint az Úr szava iránt való engedelmesség. Befejezésül elolvasom még Józsué könyvéből, hogy Isten mit mondott neki. Ő se egy akármilyen történelmi helyzetben kapott megbízatást, Mózes helyét kellett elfoglalni, a népet bevinni az ígéret földjére. És mit mondott Isten neki, hogy neki a legfontosabb, mit ne tévesszen a szem elől, hogy ezt a megbízatást teljesíteni tudja. Így olvasom. 7.-8. vers az első fejezetben Józsué könyvében. Csak légy bátor és igen erős, és vigyázz, hogy mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes az én szolgám szabott elődbe. Attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz. El ne távozzék-e törvény könyve a te szádtól. Most figyeljük meg, hanem gondolkodjál, ne csak ismerd, gondolkodjál, értsen. Gondolkodjál arról éjjel és nappal, és vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz. Kívánom, hogy így viszonyuljunk Istenhez, és az ő beszédéhez mindenkor. És ez a biztonság ösvénye, és ez az üdvösség útja minden kétség nélkül. Amen. Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és köszönjük, hogy a szívünkbe akarod vésni, hogy te vagy az Isten, és a te beszéded igazság és törvény. Urunk, add, hogy szívünkbe vésődjék ez a jelszó, ez az alapelv, amitől semmiképpen nem térünk el, az Úr szava iránt való engedelmesség. És szeretnénk bocsánatot kérni tőled, Urunk, hiszen életünkben mindannyian szégyenkezve gondolunk vissza arra, hogy mikor már ismertünk is téged, hányszor tértünk le erről az ösvényről, és te mégis olyan irgalmas voltál, és mégis olyan kegyelmes. Mindig segítettél, hogy visz a te szavadhoz újra, és te hozzád személyesen visszatérjünk. De Urunk, segíts meg minket, kérünk, hogy megértsük, hogy mostantól fogva ilyet nem engedhetünk meg magunknak. Add meg, Urunk, hogy Mindegy, hogy kis dologról vagy nagy dologról van szó. De mi csak is a te szabad feltétlen tisztelete mellett maradjunk, és se jobbra, se balra ne térjünk el a te beszédettől. És Úrunk, kérünk, buzdítsd fel a szívünket arra, hogy mi sokkal jobban, sokkal többet tanulmányozzuk, olvassuk, megérteni igyekezzünk a te beszédedet, hogy az egészen mélyen a szívünkbe vésődjék, és általa téged is még sokkal mélyebben tudjunk megismerni, szeretni, tisztelni. Urunk, ha belegondolunk arra, hogy milyen zsúfolt az életünk, és mennyi minden tolakszik ez elé, és ha számba vesszük, hogy egy-egy hét eltelik, és mi milyen keveset foglalkoztunk ahhoz képest a te beszédeddel, mint amennyire szükségünk van, akkor kérünk, Urunk, adj nekünk tanácsot, meglátást, gyakorlati segítséget, hogy változtatni tudjunk ezen a gyakorlaton. Jézus nevért kérünk, hogy hallgasd meg imádságunkat, most pedig buzgón kérünk, Urunk, hogy a te bölcsességed és kegyelmed szerint legyen a te határozatod, hogy parancsolsz-e a te angyalaidnak. És ha azt látjuk, hogy ez a most tényleg nagyon-nagyon határszélen lévő félelmetes válság elhárul, akkor pedig el nem ulasszuk a hálát. És komolyan ne vegyük, hogy a késő esőre való készülés, az ébredés és a magvetés szorgos elvégzése haladéktalan. Ha pedig ránk engeded, Urunk, add, hogy egy zúgulódó szavunk ne legyen, hanem még jobban kapaszkodjunk a te kegyelmedbe, és akármilyen körülmények között is, de igyekezzünk a megbízatásunkat teljesíteni. Urunk, kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat, és a te békességed maradjon mindannyiunkkal. Amen.